Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk a Bírák könyvéből. A Bírák könyvének a 7. fejezetéből, az 1-8 versből. Bírák 7:1-8.
Korán reggel fölkelt Jerubbál, azaz Gedeon egész népével, és tábort ütött a Haró forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móre halomnál a bölgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak. Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt. Különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára. Aki fél és retteg, azt térjen vissza, távozzék a Gilead hegyéről. Erre visszatért a Hari népből 22 ezer ember, és csak 10 ezer maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr. Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyem próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak. Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állíts külön. Meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szűcsöltek, 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak. Ezzel a 300 emberrel, akik szűrcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet, és amazoknak a kürtjeit. A többi Izraelből való férfit pedig elküldte mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon.
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a mai Isten tisztelettel dicsőítve és magasztalva téged megkezdhetjük az előttünk álló hetet. Urunk, a lehető legnagyobb szükségünk van most a gyülekezetünkben és egyéni életünkben a te indításodra, vezetésedre, szeretetedre, erődre, amit tőled kaphatunk. Emlékeztetsz szabadításodra, váltságodra, kegyelmedre, üdvözítésedre is, amiben részesítesz bennünket. Istenünk, kérünk, vizsgálj meg ma minket. Vizsgáld meg a mi szívünket, és tedd próbára a hitünket, hogy kiderüljön, valódi és igaz-e a mi elköteleződésünk felét. Te ítéld meg, Urunk, hogy sok-e az a nép hetényegyházán, akik téged akarnak dicsérni és szolgálni. Te ítéld meg, Istenünk, hogy elég-e az a nép, aki által győzni akarsz, és aki által megmutatod a te hatalmadat. Csásd meg, Urunk, hogy életünk során sokszor félelembe, megpróbáltatásokba kerülhetünk a körülöttünk lévő világban. Ilyenkor elcsüggedünk, bátortalanság vesz erőt rajtunk. De tudjuk, hogy így tanítasz rád figyelni, türelmesnek, megértőnek lenni, megmaradni a helyes úton, téged követve egységben és békességben. Így tanítasz hinni, bízni benned és arra is, hogy előtted nincs akadály. Köszönjük Istenünk, hogy nem mondasz le rólunk, felsegítesz, ha megbotlunk. Köszönjük, hogy a te kezedben a kevés is elég lehet, hogy a te kezedben mindig ott van a megoldás. Kérünk, Urunk, szent lelked által, lépésről lépésre, cselekedj velünk és általunk. Áldj meg minket a döntéseinkben, kérünk. Olyan jó lenne minden nap biztosan állni egyedül a te szolgálatodban. Lelkiismeretünk bírája előtt hálánk és felelősségünk nyitja meg szemünket a te áldásaidra. Alázattal és bűnbánattal imádságban kérünk, Urunk, tisztíts meg látásunkat, hogy a te akaratod szerint dönthessünk és cselekedjünk. Szívünket megnyitva hallgatjuk most igédet, Urunk. Mi a tennivalónk a reményteljes jövőnkért?
Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg azt az igét, amit az ige hirdetés alapigéjeként választottam a Bérák könyvében található igeszakasz mellett. És egy hosszabb igeszakaszt olvasnék föl Márk evangéliumából, Márk evangéliumának 6. részéből, a 30. verstől kezdődően. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá tanítványai, és ezt mondták neki: lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező tanyákra és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik: ti adjatok nekik enni. De ők ezt mondták neki: talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus pedig megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, ezt mondták: 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportokban a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Jézus pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintette az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek és jól laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Ekkor akik pedig ettek a kenyerekből, 5000 voltak, csak férfiak. Kedves testvérek, bár nem tudom azt, hogy mi hangzott el az elmúlt hetekben a Bérák könyvében olvasható szakaszok alapján, Gedeon története kapcsán, mégis azt gondolom, hogy néhány fontos eseményre fontos utalni, mielőtt a mai igeszakasz magyarázatára rátérnék. Gedeonnal kapcsolatban először Gedeon elhívásáról olvasunk. Gedeon elhívásának a története az arról tanít, hogy bármilyen gyengének és bármilyen kicsinek is érezzük magunkat, Isten látja bennünk azt az erős vitézt, aki Isten országát építheti. Tudjuk jól, hogy Gedeon egy kis törzsből származott, egy kis családból, nem is volt túl idős, Isten mégis úgy szólította meg, mint erős vitézt. Mert Isten már talán emberek előtt gyengének tűnő Gedeonban is látta azt az embert, akivé az ő formáló kezében lehet. Az erős vitézt. Ha tovább haladunk a történetben, és elolvassuk a 6. fejezetet, akkor végig kísérhetjük Gedeont a megerősödés útján. Láthatjuk azt, hogy hogyan lesz Izrael bírájává. Isten elhívja őt, és rögtön egy feladattal is megbízza. Egy olyan feladattal, melyről azt hiszem, hogy mindannyiunknak a feladata. Életét és környezetét meg kell tisztítania mindattól, ami akadálya annak, hogy Istentől nyert küldetését feladatát betöltse, végrehajtsa, mint Isten embere, Gedeon esetében, mint Izrael bírája. Az elmúlt részekben Isten többször bizonyította azt be Gedeon számára, hogy ő az Úr, őt érdemes követni. Talán az egyik legnépszerűbb történet Gedeon történetében, amikor a gyapjút teszi ki próbaként Gedeon. Érdemes elolvasni, ha nem lettünk volna itt az Isten tiszteleten ezt a szakaszt. Láttuk azt, hogy Gedeonnak erősödik az élete és tisztul a hite, hogy betölthesse küldetését. A mai ige szakaszban pedig annak vagyunk a tanúi, hogy Isten vezeti Gedeont, hogy teljesen rábízza magát az Úrra, de ne csak ő, hanem Izrael népe is. Az 5000 ember megvendékeléséről szóló történetet, mikor felolvassuk, akkor a tanítványokkal úgy találkozunk, mint akik éppen visszaérnek a kiküldetésből. Jézus kiküldi a 12 tanítványt, hogy hirdessék az evangéliumot a környező falvakba. És beszél nekik arról Jézus, hogy lesz olyan hely, ahol befogadnak titeket, és lesz olyan hely, ahol nem fogadnak be titeket, ott verjétek le a port is a lábatokról. Amikor visszaérnek a tanítványok, biztosan fáradtak. Erre utal is egyébként a szöveg, hogy Jézus el akar menni a tömeg elől pihenni a tanítványaival. Egy kicsit megnyugodni. A siker és a kudarc élményeivel van tele bizonyára a tanítványok szíve. De úgy tűnik, hogy bár szolgálatból érkeznek vissza, mégsem mernek és mégsem tudnak igazán Krisztusra hagyatkozni, és képtelenek arra, hogy elhiggyék, hogy Isten csodákat visz végbe. Visszatérve úgy tűnik megpihenhetnek, de hamarosan azzal kell szembesülniük, hogy az első probléma elég ahhoz, hogy kétségbe essenek. Mit mondanak? Ezeknek még 200 dénár értékű kenyér is kevés lenne. Hogy el tudjuk helyezni a 200 dénárt, vagy a több mint 200 dénárt, az megközelítőleg egy embernek az éves napszáma. Nem kevés pénzről van itt szó, és nem kevés emberről. És azt látjuk, hogy nagyon kevés az, ami őnekik van. 5 kenyér és 2 hal. Más evangéliumban olvasunk egy apró megjegyzést is. Az egyik tanítvány azt szinte szétteszi a kezét, és azt mondja, hogy mi ez ennyinek? Mi ez ennyinek? És hogyha a Gedeon történetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy ebben a csatában mi ez ennyi ember ebben a harcban? Van-e egyáltalán esély arra, hogy győzzenek? Vagy eleve kudarcra vannak ítélve? A tanítványoknak azonban meg kell lépniük azt, hogy leültetik az embereket. És aztán oda viszik Krisztusnak, amiük van. Gedeon története talán még élesebb és még nehezebb. De mindannyiójuknak, a tanítványoknak, Gedeonnak, Izraelnek, és Isten mai népének is meg kell tanulnia, hogy a sok és a kevés feszültségében megjelenhet az Istennek az elege. Az az elég, ami mindenre elég. Az az elég, ami diadalmat eredményez, ami győzelmet hoz. Ami még sok is, bár emberileg rendkívül kevés. A mai igének első fontos tanítása, amit azt hiszem, hogy hetényben különösen is tudtok, és hallottatok éppen elégszer már, de én is megerősítem. Isten országa nem a mennyiségnek az országa. Az Isten országában a diadal az nem akkor származik, hogyha valami sok. Ma az emberek szemében annak van értéke, ha valami a legnagyobb, a leggyorsabb, a legszebb, és lehetőleg igen sok pénzbe is kerül. Ha Dubájban megépül a legmagasabb felhőkarcoló, az az egész világon hír. És dicsőséget szerez az országnak. Lám, nálunk van a legnagyobb, és a leghatalmasabb. Úgy tűnik, hogy a sok és erős, a szép, a gyors, az jó, a kicsi, a kevés, az pedig mintha rossz lenne. Ha megjelenik valami, ami újabb, ami szebb, ami gyorsabb, akkor arra vagyunk berendezkedve, hogy rosszul érezzük magunkat, ha nekünk valami kevés és rosszabb van. A világban a minőség helyett a mennyiség sokkal fontosabb és értékesebb. Mint hogyha azt mondanánk, hogy a hangos zene az jobb, a hal pedig rosszabb. Nem tudom, hogy ki az, aki szokta nézni a tévében az Autókereskedők című műsort. Volt egy idő, mikor sokat néztem, és pont úgy alakult, hogy a héten sikerült megint egy részt megnéznem. Ez a műsor tulajdonképpen egy kaptafára készül minden egyes részében. Az történik, hogy a kereskedő vesz egy autót, ami meglehetősen rossz állapotban van, viszonylagosan olcsón megszerezhető, megvásárolható, elviszi az autót a szerelőjéhez, Edhez, aki az autót kicsit kipofozza, megjavítja, és aztán haszonnal eladják a járművet. Na most, a héten egy olyan rész volt, amikor a kereskedő egy hot rodot vásárolt. Nem tudom, hogy ki tudja, hogy mi az a hot rod. A hot rod az egy autótípust jelölnek hot rod névvel, elsősorban Amerikában, de egyre nagyobb hely, vagy egyre több helyén a világnak. A hot rod egy menő, feltűnő autót jelent, ami bizonyos szempontból a gazdagságnak a szimbóluma, egy olyan autó, ami utána fordulnak, amit megnéznek, ami feltűnést kelt. És amikor beszélgettek arról, hogy milyen is legyen a felújított autó, hogyan nézzen ki, akkor a sikernek három indikátora volt. Az egyik, legyen viva erős, legyen rendkívül feltűnő, és iszonyú hangos. Hogy senkinek a figyelmét ne kerülhesse el. Mert ami beleszürkül, ami ennél kevesebb, azt nem veszik észre. És az a jó, hogyha ezt észreveszik. Mert akkor lehet nagy haszonnal eladni. A biztonság, a kényelem, a használhatóság az másodrendű. Ez a szerelő, hát talán még nálam is egy pár centivel magasabb, majdnem 2 méter. És mikor beült az autóba, akkor úgy ült, hogy a térde szinte a nyakába volt, alig fér be az ülésbe, de dagadtam erre a büszkeségtől, hogy most övé a legmenőbb, övé a legjobb. A használhatóság az mindegy. Ez az a szemlélet, mely alapvetően övezi, én azt hiszem, a világot. És ez az a szemlélet, ami sajnos az egyházba is egyre több helyen beszivárgott. Ha sokan vannak a gyülekezetben, az jó és erős gyülekezet, ha kevesen, az rossz, és azt hiszem, feltett lemezt mindenki ismeri, a sok keresztel, a sok konfirmáció, a sok esküvő, az azt jelenti, hogy egy gyülekezet az minőségileg is jó. A nagy templom az dicsőséges, kis templom az kevésbé. Ezt szerintem már mindenki hallott a hetényben. Félre ne értsük azonban mindezt, mert nem arról van szó, hogy ha sokan vannak egy gyülekezetben, az rossz, hanem arról van szó, hogy az Isten országában nem attól lesz valami jó, hogy feltűnő, hogy nagy, hogy az emberek szemében erős, hogy valami kimagasló. Az Isten országa egészen máshogy működik ezeknek a történeteknek az alapján. A mai történetben az emberi logika ellenkezőjével találkozunk. Ha nagy és erős az ellenség, akkor az a logikus, hogy gyűjtsünk minél nagyobb sereget, minél több szövetségest. De Isten országában ez máshogy működik. És hogy mennyire máshogy működik, azt látjuk Izrael népének a történetében. Amikor Gedeon története játszódik, egy kicsiben még a királyság előtt jár, valamikor a 13. 12. században Krisztus előtt. Ugye 11. században lesz Izrael királysága, környező népekhez hasonlóan. De aztán néhány száz évnyi királyság után Izrael népe egészen eltávolodik az Úrtól, míg nem elérkezünk az utolsó királyhoz, izraeli királyhoz, a babiloni fogság előtt, Cidkijához. És mit olvasunk Cidkijá történetében? Ebben nagy segítséget nyújt egyébként Jeremiás prófétának a könyve. Cidkijá mindent megtesz azért, hogy a babiloniakkal szemben megóvja az országot. Próbál minél nagyobb sereget gyűjteni. És bár a próféta inti Cidkijját, hogy ne menjen Egyiptomba és ne kössön szövetséget Egyiptommal, Cidkijá mégis elmegy. És azt látjuk, hogy bár próbál politikailag taktikázni, próbál mindent megtenni, mégis mivel nem az Úr útján jár, ezért bukásra van ítélve. És a népet elviszik a babiloni fogságba. A múlt heti ige szakaszban arról olvasunk, hogy Gedeon követeket küld Izrael törzseihez, hogy összegyűjtse a seregét. 32 000 gyűlnek össze. De azt mondja Isten, hogy ez túl sok. Túl sok. És ez azért megdöbbentő ez a sok, mert a midianiták 135 000 vannak. És hogyha egymás mellé tesszük a 32 000 és a 135 000, akkor azt kell mondanunk, hogy hát nem túl nagy az esély, nem túl nagy a remény a győzelemre. És mit olvasunk? Így szól az Úr Gedeonhoz, most azért hirdest ki ezt a nép füle hallatára, aki fél is retteg, az térjen vissza, távozzék Gileád hegyéről. Erre visszatért a hadi népből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt. A midianiták még mindig 135 000 vannak, és Izrael serege 10 000 fős. Hát ha őszinték vagyunk, azt kell mondanunk, hogy ha eddig nem volt remény, most már biztosan nincs, emberileg nézve. Ha én állok a sereg élén, biztos tele lettem volna félelemmel. Mert a csata előtt a sereg kétharmada elmegy. De Isten ismét szól Gedeonhoz, majd ezt mondta Gedeonnak az Úr. Még ez a nép is sok, vezess le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen veled. Akkor levezeti a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak. Mindazok, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza. Ez az igéhez a 6. vershez egy nagyon kicsi megjegyzést szeretnék tenni. Nem tudom, hogy ki az, aki több bibliafordítást használ. Jelenleg 3 bibliafordítás van használatban a gyülekezetekben. A Károli Biblia, az újfordítású Biblia és a revidált újfordítású Biblia. Na most az a helyzet, hogyha elolvassuk a 6. verset, mindegyik fordítás más. És merőben más a 3 fordítás. Úgyhogy elmondanám azt, hogy van a helyes fordítás, nem azért, mert én tudom jól, hanem mert beszéltem a Héber professzorral, hogy mondja meg, hogy mi az igazság. Így szól a 6. vers helyesen, azoknak a száma, akik nyaldosták a vizet, 300. A nép többi része lekérte, hogy vizet igyon. De nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy rövid idő alatt 32 ezerből 300 fő marad a seregben. Isten Gedeon seregét egészen gyengévé teszi. Mert nem csak a rettegőket, hanem sok képzett és bátor vitézt is hazaküld Gedeon. Hazaküldett Gedeonnal. Miért van erre szükség? Azért, hogy Gedeon teljesen rábízza magát Istenre. Hogy szikrányi jelese lehessen annak, hogy ő neki bármi része van a diadalba. Hogy az ő brilliáns hadifogása vitte győzelemnek sereget. Legyünk őszinték, emberileg semmi realitás nincs a győzelemre. A győzelemért csak Istené lehet a dicsőség. És Gedeon bár, ha én lennék Gedeon, azt mondanám, hogy biztosan tele van a szívem félelemmel és kétséggel. Gedeon mégis engedelmes, mert teljes szívéből bízik az Úrban. És azért lehet Gedeon hite különösen is példa előttünk, mert emlékezhetünk sok más olyan bibliai történetre, ahol az Isten emberei elkezdenek alkudozni. Uram, aztán te se gondolhatod komolyan. Azért egy kicsit adj már többet. Engedj meg egy kicsivel többet. Gedeon teljesen az Istenre hagyatkozik. Teljesen az Istenre hagyatkozik. Ha tovább olvassuk majd Gedeon történetét, akkor látjuk azt, hogy Isten mennyire nem hagyja az ő választottját bizonytalanságba. Nem hagyja félni, nem engedi, hogy úrrá legyen rajta az aggódás, hanem megajándékozza nyugalommal és békességgel, amikor hallják a midianita katonáknak a párbeszédét. Mert Gedeon teljesen bízik az Úrban. A szabadítás nem Gedeoné, hanem ebben a történetben tényleg az Úr szabadításáról van szó. Nem tudom, hogy ki az, akinek ennek a történetnek a kapcsán eszébe jut egy híres csata. Talán vannak közöttünk sokan ilyenek. Amikor a perzsák megtámadják a görögöket. És Leonidas vezetésével 300 spártai katona az a termopilai szorosnál egy zseniálisan jó hadi taktikával megáll, és feltartóztatja Szerxésznek a hatalmas seregét. A legjobbat teszi Leonidas, amit tehet. Példaként áll a csatába, bátorságával, zseniálisan jó tervet eszel ki, ami reménység szerint győzelemhez vezet. Azonban tudjuk a történelemből, hogy a jó elképzelés ez kevésen bizonyult, mert volt egy áruló. És bár hatalmas lett volna a dicsőség, nagyobb, mint a Maratonnál, vagy Szalamisznál, mégis kudarcot vallanak. Magukban bíztak, maguk erejében, és egy árulás nyomán bukást szenvednek. Ebben a történetben azonban nincs erre esély. Mert az Úr az, aki harcol a midianiták ellen, és nem Gedeon és a 300 vitéze. A történészektől tudjuk azt is, hogy a Krisztus előtti 12.-13. század idején a midianiták a legképzettebb és legerősebb hadseregek közé tartoztak. Ők voltak azok, akik megszelídítették a tevéket, és a tevéket nagyon jól felhasználták a csatáikba. És ezeken a száraz, kopár, sivatagos vidékeken óriási taktikai fölényt jelentett az, hogy ők tevével mentek a harcba. És nem lóval vagy szamárral, aminek elmi szükséglete az, hogy közelében legyenek a víznek. A midianiták minden szempontból fölényben voltak. De Isten Izrael népében volt. Gedeonnak meg kellett tennie azt, amit Isten ő rá bízott. De a győzelem nem az övé lett, ahogy majd fogjuk látni, hogy látják a testvérek az elkövetkezendő hetekben. Én hiszem azt, hogy Isten országa ma is így működik. Hiszem azt, hogy nem az számít, hogy egy adott helyen mennyien vannak, milyen sokan vagy milyen kevesen. És nem attól függ egy közösségnek a megtartatása, hogy az emberileg nézve erős vagy gyenge. És nem attól függ, hogy ez egy dicsőséges vagy egy terhek alatt szenvedő közösség. Hanem egyedül attól függ, hogy rámerjük-e bízni magunkat Istenre. Hogy rámerjük-e magunkat bízni Istenre, hogy bennünk van-e a hitnek a bátorsága. Az, hogy teljesen mindegy, hogy mik a körülmények, mi az élethelyzetünk. Istennek van hatalma megtartani bennünket. És teljesen mindegy az is, hogy kik és hányan vannak ellenünk, vagy mi az, amivel szembe kell néznünk. Az Úr győzelme végbe megy. Az Úr győzelme végbe megy. Van úgy, hogy néha nagyon sokáig kell várni a győzelemre. Amíg Istennek elege lesz azokból, akik sanyargatják az övéit, mint ahogy az Izrael volt Egyiptomban. De meghallotta az Úr a jajkiáltást, és elküldte Mózest, hogy kivezesse rabszolgasságból Izrael népét. Eljött az idő, amikor nem hiába kiáltottak, mert és meghallgatta őket az Úr szabadító szeretetével. Nagy bíztatás lehet a számunkra Péter második levele, a harmadik fejezet 9. verse. Nem késik el az ígéretével az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, hogy mindnyájan megtérésre jussunk. Az 5000 ember megvendégelésekor a tanítványoknak, Gedeon történetében, Izrael népének és Gedeonnak meg kellett tanulnia, hogy a kevés Isten kezében lehet elég. Sőt, nem lehet elég, hanem bizonyosan elég. Sőt, a még kevesebb is elég az Isten kezében. A kérdés, melyre mindannyiunknak őszintén válaszolnia kell, az az, hogy mire, kire alapozunk, miben, kiben bízunk. Ki az, akire hagyatkozunk. Dávid életének legnagyobb bukása akkor volt, amikor ő magában bízott és a seregében. Amikor népszámlálást tartott az országban, hogy kiderüljön, hány kardforgatásra alkalmas ember van az országban. Kivel veheti fel így reálisan a küzdelmet? Dávidnak is meg kellett tanulnia, és mindannyiunknak meg kellett tanulnia, hogy Isten országa nem a számok és a mennyiségek országa, hanem a hit, a bizalom és az elkötelezettség országa. És azt is hozzá kell tennünk, hogy nekünk van egy óriási előnyünk az ókori Izraelhez képest. De van egy óriási előnyünk a tanítványokhoz képest is. Mégpedig az, hogy mi láthatjuk az Isten legnagyobb győzelmét. Azt a győzelmet, amire bőjtbe különösen is figyelünk. Jézus kereszthalálát és feltámadását. Izrael vezetői számára úgy tűnt, hogy végső csapást mértek Krisztus követőire, a kereszténységre. Mégis a legnagyobb megerősödés az Krisztus halála és feltámadása. Ez az, amire ráhelyezhetjük egész életünket. Isten egyszülött fia a legnagyobb diadalt aratta. Nem kell a világ szerint látványosnak és erősnek lennünk ahhoz, hogy a győzelem a miénk legyen. Ne legyünk bizonytalanok afelől, hogy a győzelem már a miénk, és Isten meg tud tartani. Lehet ma úgy tűnik, hogy sok akadály van. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy bizonyos szempontból vereségre és kudarcra vagyunk ítélve. Van-e akkor a hit bennünk, hogy elhisszük, Isten kezébe vagyunk, és ő neki gondja van ránk. És ami hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Nagyon belém hasított a Zsoltár könyvének 118. Zsoltár 8. 9. verse. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, te jól ismersz bennünket, jól ismered egyéni küzdelmeinket, és jól ismered a közösségi küzdelmeinket. Jól látod a helyzetünket, és azt, hogy melyek azok a problémák, nehézségek, melyek fölénk hatalmasodnak és emelkednek. És megvalljuk előtted, Urunk, őszinte bűnbánattal, hogy sokszor veszi át a hatalmat az életünkbe, a kétség és a félelem, mert nem látjuk azt az utat, amin járnunk kell. Urunk, köszönjük neked Gedeon történetét és Gedeon példáját. Olyan jó azt látni, Urunk, hogy a gyenge, a kevés, a kicsi, a sok szempontból erőtlen a te országodban nincs kudarcra és vereségre ítélve, hanem a teljes hittel rád merjük bízni magunkat, akkor a diadal sem marad el. Urunk, megvalljuk előtted azt is, hogy sokszor nem látjuk jól azt, hogy mit jelent a diadal és mit jelent a győzelem. De abban egészen bizonyosak vagyunk, Urunk, hogy a legjobb helyen akkor van az életünk, amikor a te kezedbe vagyunk. És akkor tölthetjük be leginkább a küldetésünket, hogyha teljes hittel, benned bízva és reménykedve rád hagyatkozunk. Urunk, ez sokszor nagyon nehéz. Kérünk és könyörgünk azért, hogy a te lelkeddel növeld a mi hitünket. Add a szívünkben a hit bátorságát, ennek hatására bátran léphetünk. És adj teljes békességet, védj el a szívünkből minden kétséget. Teljesen híven és hűen állhassunk abban a szolgálatban, amelyre te hívtál el bennünket. Urunk, könyörgünk azért is, hogy te erősíts meg bennünket a próbák és küzdelmek között éljük a napjainkat. Urunk, jól tudjuk, hogy a próbák és a nehézségek azok nem véletlenül jelennek meg az életünkbe, hanem azért, mert te megengeded azokat. Urunk, add, hogy megerősödhessünk a terhek alatt. Add, Urunk, hogyha emberileg reménytelennek is tűnik sok minden az életünkben, vagy közösségünk életében, akkor is teljes hittel és meggyőződéssel legyünk afelől, hogy Te megtartod és megőrzöd a Te népedet. Dicsőség legyen, Urunk, ezért Te neked. Urunk, most ebben a közösségben hadd imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik súlyos terheket hordoznak az életükbe. Te légy, Urunk, azokkal, akik betegek, akik testi-lelki nyomorúságoktól szenvednek. Kérünk, Urunk, hogy erősítsd őket. Urunk, ha van valaki olyan közöttünk, akit az emlékezés vagy a gyász bénít és keserít el, akkor könyörgünk azért, hogy Te légy, aki vigasztalást és reménységet adsz a legnagyobb ellenséggel szemben is. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem hagyod magára a Tieidet. És Uram, hadd könyörögjek most ezért a gyülekezetért. Te látod azt, hogy ebben az átmeneti időszakban, amiben most vannak, most vagyunk, milyen sok kérdésre kell választ találni, milyen sok nehézségből kell a kiutat meglátni. Uram, én hiszem azt, hogy ez a közösség kedves a számodra, és hiszem azt, hogy terved van ezzel a közösséggel, és célod van velük, velünk. Urunk, engedd ezt egészen világosan látni. És engedd, Urunk, azt, hogy bármi is legyen a Te akaratod, mi készek legyünk abba teljes hittel és meggyőződéssel belesímulni. Tégy erre készé bennünket a Te fiad által. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy Te áld meg életünket, Te áld meg az előttünk lévő hetet, áld meg a munkánkban és a pihenésünkben, áld meg a családunkban és a gyülekezetben, és akkor is, ha magányosan éljük az életünket. Engedd, Urunk, hogy növekedhessünk hitben és reménységben, és a Te ismeretedben. Krisztusért kérünk, Urunk, légy és maradj mi velünk a Te lelkeddel. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.